Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 96. Zsoltár első versét énekeljük. Énekeljetek minden népek új éneket az Úristennek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztuk el Farkas Sándorné B. Nagy Róza testvérünktől, aki életének 73. évében hunyt el. Isten adjon szeretteinek vigasztalást. A mai istentisztelet után a presbiter testvéreket egy rövid megbeszélésre kérem, hogy maradjanak itt. Szintén a mai istentisztelet után a cigány missziónak lesz a megbeszélése. Kérjük mindazokat, akik szívesen részt vesznek ebben a szolgálatban, fiatalokat, idősebbeket, bárkit, hogy maradjanak itt a gyülekezeti teremben. Most folytassuk a megkezdett zsoltárt. A másodiktól az ötödikig terjedő verseit énekeljük a 96. zsoltárnak. A pogányok közt dicsőségét, hirdessétek jótéteményét. Hallgassátok meg Isten igéjét, a Máté evangéliuma 11. fejezetéből olvasom, a 20. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszt. Máté evangéliuma 11. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Betsajda! Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Jézus hálaadása és hívó szava. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menny és föld, Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük, elgondolkozzunk rajta, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most helyünkről fölkelve imádkozzunk ezért. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk! Csodálatos ez az élet, minden a te terved és kezed munkája benne. Csodáljuk a természetnek minden apró részletét is. Köszönjük, hogy megajándékoztál minket, hogy ennek részesei lehetünk, és köszönjük, hogy olyan képességeket adtál nekünk, amelyel hozzátehetjük a magunk segítségét, a magunk dolgait mindehez. Kérünk téged, segíts, hogy ezen az istentiszteleten is találkozzunk veled. Segíts, hogy halljuk a te üzenetedet. Segíts, hogy megértsük a te gondolataidat. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy épüljünk a hitünkben. Annyi minden rongálja, rombolja a hitet, a reménységet és a szeretetet ebben a világban. Annyira szükségünk van arra, hogy föltöltődjünk a te jelenléteddel, a te békességeddel. Kérünk különösen azokért, akik súlyos terheket hordoznak. Kérünk a gyászolókért, a beteget ápolókért, a magányosakért, a család terhét hordozókért. Segíts most mindnyájunknak rád figyelnünk a Szentlélek által. Amen. A megkezdett 96. Zsoltár 6. versét énekeljük az igehirdetésre készülve. Jer, menjünk az Úr elejében, és imádjuk szentséges díszben, templomában szentségének tőle mindenek féljenek, ez egész föld kerekségében.
Imádjuk szent.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma köztetek, a Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írt levele 3. fejezetének a 16. versében található megírva a következőképpen. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel és incsétek egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Foglaljuk el helyünket. Négyszázötven éves hitvallásunkat, a második helvét hitvallást vettük tulajdonképpen elő. Kiki ezt beszerezheti és otthon is olvasgathatja, de ennek a fejezetein megyünk végig, ebben az évben, az istentiszteletek során, hogy megértsük a közös református hitünket. Hogy mitől is vagyunk mi reformátusok, miben sajátos az a látás, ahogyan mi látjuk ezt a világot, az Istent, ahogyan tiszteljük, és hát most ebben a fejezetben, amelyik soron következik, még mindig az Isten tiszteletnél vagyunk, és ez a fejezet arról szól, hogy az Isten tiszteletnek vannak olyan mozzanatai, amelyben nem az Isten szólal meg és szólít meg, hanem az ember válaszol. Az ember szól az Istenhez. Ilyen az imádság, és ilyen az ének. A mi Isten tiszteletünkben is ott van nem csak az ige hirdetés, amelyben az Isten szól, és az Isten szólít meg minket, hanem ott van az imádság, ott van az éneklés, amelyben mi szólunk az Istenhez, és mi szólítjuk meg őt. A reformáció korában különösen nagy és nehéz kérdés volt ez, hogy milyen legyen az istentisztelet, a templom berendezése és így tovább. Akkoriban sokkal nagyobb helye volt, az úgy mondjuk talán, hogy az emberi válasznak olyan téren, hogy a művészeteknek például. Akkoriban az éneklés egészen más volt. Nem közösen énekeltünk, hanem furcsa, díszített, hajlított éneklés volt a templomban, külön erre a célra, amit a közönséges emberek nem tudtak igazából énekelni, hanem egy kórus, vagy a pap maga énekelte. És azt is tudjuk, hogy a templomok pedig tele voltak festményekkel, szobrokkal. A mai szemnek, a mai szívnek azt mondom, hogy túl díszítettek voltak, főleg a mi református gondolkodásunknak, szemünknek. Ezzel szemben a mai napig az a vád illet minket, reformátusokat, hogy mi művészet ellenesek vagyunk. Hiszen a reformáció egyházai kihorták a templomokból ezt a sok-sok díszt, a túldíszítettséget, a művészi alkotásokat, és Calvin még az orgonát is kitette a templomból, hogy teret adjon az egyszerű gyülekezeti éneklésnek. Művészet ellenesek vagyunk? Nem. Én nagyon szeretem hangsúlyozni, hogy Calvin János művészet szerető és művészet pártoló valaki volt. Szerette a zenét is, szerette a festészetet is, de azt mondta, hogy a művészetnek helye van az életben. Nem a templomban, nem az Isten tiszteleten elsősorban, hanem az életben. Az életünkben mindennek az Isten dicsőségére kell mutatnia, és ebben helye van a művészeteknek is, majd erről lesz később szó. Az Isten tiszteletnek a lényege azonban, amit itt így ír az ige, amit felolvastam, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. Tehát egy gyülekezetnek szól, a kolossei gyülekezetnek Pál apostol, és tulajdonképpen a gyülekezeti életet, a kívánatos gyülekezeti életet foglalja össze ebbe az egy kifejezésbe, hogy Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. És ezzel meghatározza a gyülekezetnek, a gyülekezeti életnek és az Isten tiszteletnek a középpontját. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. Ez a mi Isten tiszteletünknek lényege, a Krisztus beszéde. Amit az ember tesz vagy mond, az csak ebből fakadhat, ettől függ, és csak, az csak a második. Tulajdonképpen kinn az életben is, meg itt bent a templom falai közt az Isten tiszteletben is. Tehát nézzük meg először azt az igénk alapján, hogy Krisztus beszéde az alapvető ebben az életben, mind a hétköznapi életben, mind a hívő életben, a gyülekezetben. Krisztus beszéde az alapvető. Miért? Mert mi azt ünnepeljük, egy csodálatos dolog történik velünk, hogy a mindenható Isten minket megszólít Krisztusban. A zsoltárok, és éppen egy ilyen zsoltárt énekeltünk, állandóan ezen újonganak, hogy a pogányok bálványai, azok fa, vagy ezüst, vagy arany, élettelenek, mozdulatlanok, nem beszélnek. Nekünk beszélő, élő Istenünk van. Csodálatos, hihetetlen dolog ez. Minden vasárnap ezt ünnepeljük, hogy a mi Istenünk szól, megszólít. És a Bibliából egyértelmű az, hogy Isten nem igazán a természet szépségeiben akar minket megszólítani, bár ezen keresztül is szól. Nem igazán a lelkiismeretünkön keresztül, hogy elénk tárja, hogy hogyan lehetünk jó emberek, bár ezt is megteszi. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz, a régi nemzedékekhez, a proféták által, ezekben az utolsó időkben pedig fia által, a fiú által szólt hozzánk, Jézus Krisztus által. Tehát a mi Istenünk szól, a proféták által beleszólt a régi történelembe, elsősorban a zsidó néphez küldte a profétáit, és az ő történelmükbe, történetükbe szólt bele, de bele akar szólni mindnyájunknak életébe Jézus Krisztus által. Az egész Ószövetség lényege és az összes proféta előre mutatott. Arra mutatott, arra hívta fel az embereket, hogy reménykedjetek, hogy az Isten eljön közétek. Az Isten bele fog szólni ennek a világnak a zűrzavarába. Meg fogja magát mutatni. És helyre állítja, helyre igazítja ezt az életet. Jézus Krisztusban ez történt meg. Meglátogatott minket a felkelő fény a magasságból. ahogyan Zakariás mondja, amikor Keresztelő János megszületik a csodálatos imádságában. Meglátogatott minket a felkelő fény a magasságból. Eljött a Messiás, eljött benne Isten. Jézus Krisztusban láthatjuk, hogy kicsoda az Isten, megtapasztalhatjuk. Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, ez nem csak annyit jelent, hogy amiket Krisztus mondott, nem csak annyit jelent, hogy a Krisztusról szóló történetek, hanem annyit jelent, hogy Krisztus, mint Messiás, elénk tárta az Istent, és az Isten rajta keresztül szól hozzánk, veszi kézbe az életünket, megmondja, hogy ki ő, és mit akar velünk, és milyennek akar látni minket, és hogyan tisztít meg minket. Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon. Ha csak végig gondoljuk, hogy Jézus Krisztus csodálatos élete a mai napig foglyul ejti az embereket. 2000 évvel ezelőtt elment innen ebből a világból, és még mindig szerte a világon, sok millió templomban, sok százmillió ember foglalkozik azzal, hogy kicsoda Krisztus, mit tett, mit mondott, hogyan tanított minket. Mert benne Isten jött el hozzánk. Hát mi bizonyítja ezt jobban, mint hogy az összes ókori embert elfelejtettük már. A történészek kutatják, a történészek foglalkoznak velük, de senki hétköznapi ember a világon. És Jézus Krisztussal még mai napig foglalkozunk. Krisztus beszéde, Krisztus úgy élt előttünk, hogy azt mondta az én atyám, és megbízott benne. Csodálatos dolog, ahogy megszólít minket Isten Krisztuson keresztül, hogy ti nektek vannak gondolataitok az Istenről, de azok torzak. Azok félrevezetnek titeket, állandóan beleakadtok valamibe. Mert úgy gondoljátok, hogy az Isten nem elég jó, nem elég szeretetteljes, nem elég igazságos. Mintha ti tudnátok, hogy mi az igazság, mi a szeretet. És Jézus Krisztus tisztán látta ebben a világban a sok-sok igazságtalanságot. Jézus Krisztus ebben a világban tisztán látta a sokféle gyűlöletet, és mit csinált? Dicsőítette az atyát. Fölolvastam egy hosszabb szakaszt az evangéliumból, és Jézus Krisztus ott belelát azoknak a szívébe, akik között él, és akiknek prédikál, és akiknek csodákat tesz, és azt mondja, hogy sokkal rosszabb lesz a helyzetetek az Isten ítéletének a napján, mint Tírusnak és Szidónnak, vagy mint Sodomának. Ez nagyon nagy dolog. Sodomáról elmondja a Biblia, hogy ott a mai fogalmaink szerint homoszexuális emberek voltak, és hát gyalázatban élt az egész város, és egyébként is igazságtalanság volt az egészben. És ilyet mond Jézus, hogy az ő helyzetük az ítélet napján jobb lesz, mint a tiétek. Miért? Mert akikhez beszélt, azok sokat tapasztaltak meg az Istenből, és sokat tudtak. De az életükön nagyon kevés látszott meg. És azt mondja, hogy Sodoma és Gomora, akik teljesen távol voltak az Istentől, nem keresték, nem tudtak róla, könnyebb dolguk lesz az ítélet napján, mint nektek. Ezt nyilván bele lehet helyezni a mai környezetbe is ugyanúgy. Mert Jézus Krisztus nem az Istent okolta a dolgokért, hanem az Istennek adott hálát, ezért a csodálatos világért. Jézus Krisztus tudta, hogy az ember teszi tönkre ezt a világot, hogy mi vagyunk a felelősek benne minden rosszért, és hogy amiért nem vagyunk felelősek, az pedig igazából a jót munkálja, és jó dolog. Nagyon érdekes, hogy így teremtette Isten a világot, hogy kétféle szemmel lehet látni. Lehet látni istentelen szemmel, és lehet látni istenfélő szemmel. Most olvastam a héten egy fiatal misszionáriusnak készülő házaspárról, akik alighogy bementek a missziói iskolába, és ott hagyták a nagyszülőre az egyszem lányukat. Másnap kapták a telefont, hogy jöjjetek, vagy imádkozzatok, mert talán mikor megkapjátok ezt a táviratot, már a gyermeketek nem él. És meghalt valóban az egyszem gyermekük. És misszióba készültek. És nem olvasunk arról, hogy ők megkérdőjelezték volna az Isten szeretetét, szentségét, igazságát. Továbbra is szolgáltak az Istennek, sőt azt mondták, hogy igen, ebből sok minden jó származott, többek között a nagymama, aki addig nem hitt igazán Istenben, most teljes szívével odafordult. Kétféleképpen lehet látni ezt a világot. És az Isten szólt hozzánk Krisztusba. A Krisztus beszéde, hogy igen, ez a világ egy csodálatos ajándék, ebben minden a helyén van, ebben minden majd a helyére kerül, ami most még nem ott látszik lenni, az is. Ebben a világban az Isten munkálkodik, és elhozza majd azt a napot, amikor mindnyájan meg fogjuk látni, hogy ez így van. Krisztus beszéde, és ezt Krisztus nem üresen mondta, hiszen tudjuk, hogy Krisztus mit tett értünk. Megmutatta nekünk, hogy ez milyen komoly dolog. Hogy ebben a világban még a halálos áldozatnak is megvan a maga szerepe, sőt, annak van meg az igazi szerepe. Amikor a kereszten föláldozta az életét a megváltásunkra. Krisztus beszélt nekünk az Istenről, elénk élte az Istent. Krisztusban az Isten beszéde testet öltött a számunkra. Onnan tudjuk, hogy kicsoda ő, hogy hogyan kell benne hinni, hogy mit várhatunk tőle, hogy mennyire megbízhatunk benne. Krisztus beszéde a középpontja az életünknek és az Isten tiszteletünknek éppen ezért. Tudjuk ezt? Ezzel a szemmel nézzük ezt a világot. Hogy nem mi tudjuk, hogy mi az igazság, mi a szeretet, hanem az Isten tudja. És mindez választ ébreszt bennünk. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon. A legfőbb válaszunk a mindennapi élet. Nem olvastam fel a következő verset, de most megteszem. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, háladással énekeljetek szívetekben az Istennek, amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. A reformáció egyik legfontosabb felismerése, hogy az élet Isten tisztelete, az az igazi. hogy mi azért vagyunk itt együtt a gyülekezetben. Azért hallgatunk Krisztusról, azért fogadjuk be a szívünkbe, hogy milyen az Isten, és mi mindent bízhatunk rá, és mennyire megbízhatunk benne, hogy az életünkön meglátszódjék. Hogy a hétköznapokban úgy tudjunk ott lenni, helytállni, bíztatni másokat. Választ ébreszt bennünk Krisztus beszéde. Ott lakik bennünk. De nem csak kint, a világban, a mindennapokban, az életünkben, hanem magában az Isten tiszteletben is. Krisztus beszéde lakjék bennünk. Isten tiszteletét jelenti a művészet is, már elmondtam, a hétköznapokban is. Ki lehet fejezni, hogy mi hívő emberek vagyunk, el lehet mondani szóban azoknak, akik körülöttünk vannak, de akár el lehet énekelni is, lehet gyönyörű dolgokat festeni a hétköznapokban, amiből kiviláglik a hitünk. Mert egy embernek a művészetéből is a hite világlik ki. De ennek a református felfogás szerint ott van helye igazán a világban, a mindennapokban. Megjegyzem, hogy nagyon érdekes, hogy eszerint a művészet az nem igazán foglalkozás. Hát az első feladatunk az életünknek az Isten tisztelete, és ránk családot bízott az Isten, és az bízta, hogy munkálkodjunk, hogy termeljünk, hogy tegyük hozzá a világhoz mindazt, amit hozzá tehetünk. Azt gondolom, igazán a művész, mint foglalkozás, az talán nem vezethető le könnyen a Bibliából. A család és egy munka mellett viszont csodálatos dolog, hogy megszépíthetjük a környezetünket, és így is dicsőíthetjük az Istent. Tehát az Krisztus beszéde a fontos az Isten tiszteletben. De az Isten tiszteletben is, nem csak a mindennapi életben van válasz, hanem az Isten tiszteletben is, de nem a művészet, hanem ugye az imádság tulajdonképpen a legfontosabb, amivel mi válaszolunk az Isten szavára. És erre pedig azt mondja a református tanítás, hogy az imádságnak és az éneknek megvan a helye az Isten tiszteletben, de egy mértéktartó, úgy lehet mondani, hogy korlátozott helye van meg. Nagyon érdekes, hogy ebben a fejezetben azt is hangsúlyozza a hitvallás, hogy az imádság ne terjedjen túl az Isten tiszteletben. Azt mondja, hogy ne fáradjanak el a hallgatók, hanem legyen energiájuk az igére odafigyelni, Krisztus beszédére. Amikor a Bibliát magyarázzák, mert ez a fontos. Mert ez szerint változnak meg a gondolataik, és ez formálja az életüket igazán. Ott van az Isten tiszteletben az imádság, és ott van az ének is. Erre meg azt mondja a hitvallás, hogy az nem feltétlenül. Az még akár el is hagyható. Nagyon érdekes dolog. De nyilván az énekre is vonatkozik, hogy korlátozott és szabályozott helye legyen az Isten tiszteletben. Ne terjedjen túl. Mert nem mindenkinek van a művészetre olyan befogadó készsége, hogy azt bármeddig elhallgatná. Ne fárasszuk ki az embereket, hanem a lényegre tudjanak figyelni, az ige hirdetésre. Mi ezt, reformátusok, így gondoljuk, így gyakoroljuk. Természetesen a templomaink legyenek minél inkább rendezettek, szépek, természetesen az Isten tiszteletünkben a zene legyen minél inkább kiművelt, szép, művészi, de nem öncélúan, hanem azért, mert az Istent az dicsőíti, ami a helyén van, ami szép. Dicsőítsük hát az életünkkel. Legyen az a helyén a hétköznapokban. Vegyük Istentől a feladatainkat, akár a tanulást, akár a munkát, akár a családot és az ott ránk váró feladatokat. És ha a helyünkön vagyunk, és a szépen, jól csináljuk, Istent dicsőíti. Válasz arra, hogy Jézus Krisztusban az Isten kegyelme eljött közénk, ő megismerhető. Mi nekünk megbocsát, és mi az ő gyermekei lehetünk. Csodálatos így élni. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, háladással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A megkezdett 96. zsoltár 7. és 8. versét énekelve: ne rejtsétek a pogányoktól, hogy e nagy Úristen országol. Jöjjetek, fönnállva imádkozzunk ismét. Dicsőítünk téged, Istenünk! Köszönjük, hogy Krisztusban megjelentél közöttünk, és megmutattad, hogy ki vagy. Köszönjük, hogy Krisztusban láthatjuk azt a bizalmat, amelyik egyedül méltó ahhoz, hogy hozzád viszonyuljon. Köszönjük, hogy így fölfoghatjuk nagy nehezen, hogy nem az a szeretet, amit mi gondolunk szeretetnek, és nem az az igazságosság, amit mi annak gondolunk, hanem ahogyan te élsz és kormányzod ezt a világot. Köszönjük, hogy itt minden szinte magában hordja jutalmát és a büntetését. És köszönjük, hogy hihetjük, hogy ami még itt látszólag nem is kerül helyre, azt te előbb-utóbb helyre fogod tenni. Köszönjük, hogy te nem csak beszéltél, nem csak törvényeket állítottál elénk, hanem Krisztusban eljöttél megváltani, eljöttél meghalni értünk, eljöttél oda áldozni az életedet a bűneink bocsánatára. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy benned hihetünk, benned bízhatunk. Köszönjük, hogy erre tanítasz mindig a az Isten tisztelten, az igédből. Köszönjük, hogy ez a csoda, amit te nekünk hirdetsz, ez átformálja egész életünket. Köszönjük, hogy ez gyümölcsöztet és erőt ad nekünk. Segíts, Uram, hogy a hétköznapokban meglátszódjék mindannyiunkon, hogy mi a te gyermekeidként élünk a családunkban, a munkahelyünkön. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, formálj át minket egészen belülről. És köszönjük, hogy mi szívből és hálával zengedezhetünk neked minden körülmények között. Köszönjük, hogy a te békességed minden értelmet meghalad, és megőrzi szívünket és gondolatainkat minden nehéz körülmény között. Amen. Most ki folytassa az imádságot egy percnyi csendben. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőle. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most szívünkben könyörögjünk nemzetünkért is, és énekeljük a himnuszt és a székely himnuszt. Oh. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 426. dicséretet énekeljük. Így kezdődik: Már keresztem vára vett.